Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit. Mostani ige hirdetésünk témája egy végtelenül egyszerűnek tűnő téma. Abból a szempontból egyszerű, hogyha azt a kifejezést meghalljuk, hogy önismeret, akkor mi jut eszünkbe? Önismeret. Hát ugye, ha föltesszük azt a kérdést, hogy ki ismeri a legjobban az embert, akkor sokan talán azt a választ adnák, hogy hát ő maga. Nem? Tehát mi ismerjük magunkat a legjobban. Miért én ismerlek titeket, vagy ti ismertek engem a maga mélységében? Tehát ugye, hogyha emberi szinten mozgunk, akkor azt láthatjuk, hogy valójában tényleg, hát mi ismerjük a legjobban magunkat, nem? Na most, hogyan is néz ki az önismeret az ige tükrében? Mit is mondhatunk az önismerettel kapcsolatban? Egyáltalán mit mond a Szentírás az önismerettel kapcsolatban? Hogyan ismerhetjük meg mi igazán magunkat? Ez egy kulcsfontosságú kérdés. Mert ha ismerjük magunkat, akkor mindjárt tudjuk azt, hogy miben kell változnunk. De ez megint csak szembesít bennünket egy kérdéssel. Változnunk kell egyáltalán nekünk valamiben? Vagy így jó, ahogy vagyunk? Provokatív nyilván a kérdés. Tehát ez egy hihetetlenül fontos kérdés, kulcsfontosságú kérdés, hogy tényleg mennyire ismeri az ember önmagát. De hogyan tudjuk igazán megismerni magunkat? Na ez lesz az, aminek nyomába eredünk. Még mielőtt azonban ezt megtennénk, rendhagyó módon egy verset hadd idézzek, mégpedig egy olyan költőnek a versét, aki hát nem az istenes verseiről közismert, sőt nem a szent vagy szép életéről közismert, egy olyan költőnek a verse, aki nagyon-nagyon küzdött saját magával, és az a rövid néhány évtized, ami adatott néki, az itt a földön, az is meglehetősen viharos volt. Elképesztően viharos. François Villonról van szó, a 15. századi francia költőről, aki mintegy 32 évet élt, még ezt se tudjuk pontosan, hogy mikor halt meg. Az Apró képek balladája, vagy a Kérdések kérdése című verse az önismeret szempontjából nagyon megérdemli a figyelmünket. Kérdések kérdése, fölolvasnám ezt a verset így teljes egészében, lehet, hogy egy picit furcsa lesz, vagy megbotránkoztató adott esetben egy-két ponton, nézzük el ezt Villonnak, de pont az őszintessége az, ami, hát hogy mondjam, megindíthat bennünket, és nagyon jogosak azok a kérdések, amelyeket föltesz. Tudom, mitől döglik a légy. Tudom, ki hord rongyot, ki sejmet. Tudom, mi csúnya és mi szép. Tudom, melyik fa mit teremhet. Tudom, melyik mély nedvet enged. Tudom, minden mögött van ok. Tudom, ki dolgozik, ki tesved. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki ölt csipkés zekét. Tudom, barátok mit viselnek. Tudom, hogy úr, kit strázsa véd. Tudom, mi illik szent szüzeknek. Tudom a tolvajbanda nyelvet. Tudom, sok tök fej jól lakott. Tudom, tüzes bort hogy vizeznek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Tudom, ki tart ösztvért, gebét. Tudom, hogyan bírják a terhet. Tudom, ki dáma, ki cselét. Tudom, hogy jó pénzt merre vernek. Tudom, az álom mit jelenthet. Tudom, mik a cseh tévtanok. Tudom, hogy Róma sosem enged. Csak azt nem tudom, ki vagyok. És egy négy soros ajánlás a végére. Tudom, amit kell tudni, herceg. Tudom, mi rozsdás, mi ragyog. Tudom, hogy egyszer eltemetnek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Írja tehát François Villon az 1400-as években. Na most, ha nem mondtam volna előre el ezt a bizonyos információt, hogy 1400-as évekbeli a költemény, akkor is sejthetnénk. Ugye? Aki figyelt és minden sorát, ugye, figyelt ennek a versnek, volt egy finom kis utalásra, hogy abszolút középkori a költemény, és hogy kifejezetten az 1400-as évekből való, előtte nem íródhatott. Miért nem íródhatott előtte? Azt mondja, tudom, mik a csetévtanok. Tudom, mik a csetévtanok. Mire utal? Huszitákra. Huszitákra. Arra Ján Huszra, akiről egyébként Luther Márton is azt mondta 100 évvel később, miután felhívták rá a figyelmét, hogy érdemes lenne megismerkednie Ján Husz nézeteivel, vagy Husz János nézeteivel, azt mondta, amikor elkezdett Huszt olvasni, mindannyian husziták vagyunk. mindannyian husziták vagyunk, akik az ige mellett szeretnénk ugye lándzsát törni. Azt mondja, huszita volt Pál apostol is, huszita volt Péter apostol is, egy az egyben ugyanarról beszéltek. Tehát ez egy nagyon markáns megnyilatkozása, vagy megfogalmazása Luthernek. Azt mondja, tudom, mik a csetévtanok. Mit tud még? Mit tud még? Azt mondja, tudom, hogy Róma sosem enged. Vaskos középkori megállapítás. Tehát Róma sosem enged. Olyan nincs, hogy Róma elengedje az eretneket, és hogy ne sújtson le rá az inkvizíciónak a kardja. Tehát ez a középkor rendkívül durva évszázadainak a lenyomatát hordozza magán. De ezek csak apróságok, tehát nem ez a vers lényege, nyilván ezek csak ilyen egyháztörténeti érdekességek. A lényeg, hogy az ember egyre több mindent tud, egyre több tudást gyűjtünk magunkba, egyre szélesedik a látókörünk, csak az az egy lényeg, az szokott elmaradni. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Tehát ezt kitanítja meg. Mert azt, hogy a világunkban mi mindent lehet találni, az, hogy mi minden vesz körül bennünket, jó, hát megtanulja az ember. Ki vagyok én? És ezért megszólító erejű a költőnek a verse, csak azt nem tudom, ki vagyok. Ott marad a kérdés a levegőben, és éppen ezért érdemes nekünk utána erednünk, mit mond a Szentírás az önismeret kérdéséről. Kedves gyülekezet, a 139. Zsoltárt érdemes legelőször is fellapoznunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az önismeretről szóló Zsoltár, tehát a 139. Zsoltár, akinek van Szentírás, érdemes kikeresni, mert sokat fogunk foglalkozni ezzel a Zsoltárral, de természetesen más ige szakaszokra is kitérünk még. Következőképpen olvasom a 139. Zsoltár első 6 versét. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Eddig olvasom. Költői szépségű a Zsoltár, ugye a héber költészet jellegzetességeit viseli magán, de hát ugye bárkiben esetleg valamiféle csalódás keletkezhetett, ha találkozunk ezekkel a sorokkal, mert ugye azt ígértük, hogy az önismeretről lesz szó. Na de hát hogyan beszél ez a Zsoltár az önismeretről? Hát nem is az önismeretről beszél, nem? Tehát bárki mondhatja ezt a gondolatot, hogy kérem szépen, itt valami másról van szó. Azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. De ez nem véletlen. Nem véletlen abból a szempontból, mert aki igazán ismer bennünket, ki lehet az? Ki lehet az? A világban azt a választ adnánk erre a kérdésre, amivel indítottunk is, ki ismeri legjobban az embert? Hát nyilván saját maga. Ember, ha meg akarod ismerni magadat, hát mélyedj el magadban. Vedd számba a te gondolataidat. Gondold végig, hogy te hogyan szoktál reagálni dolgokra. Mit szoktál csinálni, hogyan viszonyulsz az emberekhez. Tehát tényleg az ember egy ilyen elmélyedést is gondolhatna, hogy igen, ez az önismeret útja, elmélyedés magunkban. Na hát a Biblia valami teljesen másról beszél. A Biblia azt mondja, hogy aki igazán ismer bennünket, az maga a mindenható Isten. Tehát ezt úgy az első versben rögtön leszögezi a Zsoltáros. Azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Megvizsgáltál engem és ismersz. Minden utamat jól tudod, mondja itt. Ülésemet, fekvésemet, gondolatomat érted, járásomra, fekvésemre ügyelsz, mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt. És csodálatos egyébként ez az 5. vers, amit itt olvashatunk, előd és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Annyira érdekes ez, mert nyilván az Isten láthatatlan. Ez a védelem is láthatatlan. Nem? Miről beszél a Zsoltáros? Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Tehát ez egy csoda, de ezt a csodát csak azt tudja átélni, aki a mindenható Isten felé kinyitja a szívét. Aki számol ezzel a lehetőséggel, hogy igen, az Isten létezik, az Isten megvéd. Tehát ez egy csodálatos dolog, innentől kezdve nem nekem kell, hogy mondjam, magamat egyre magamban egyre mélyebbre ásni, magamat úgy megismerni, hogy most akkor törekedjek erre, nem, a Zsoltáros egy más szintre helyezi ezt a kérdést. Azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismersz a legjobban engem. Miért az Isten ismer bennünket a legjobban? Olvassuk tovább a Zsoltárt. 7. verstől olvasom. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. És még két igeverset olvasnék, 13-at, 14-et. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Miért Isten ismer tehát bennünket a legjobban? A Zsoltáros válasza erre az, nagyon egyszerű, azért, mert ő a teremtőnk. Ő teremtett bennünket. És ez az, ami elgondolkodtathat minket, de természetesen azokat is, akik mondjuk az Isten lényének, létezésének különösebb hitelt nem adnak. Miért vagyunk ennyire sokfélék? Miért más minden egyes ember? Miért vagyunk mások, annak ellenére, hogy most már több mint 8 milliárdnyian élünk ezen a bolygón, és ki tudja, hogy hány ember élt összesen a világtörténelemben? Tehát ezek olyan kérdések, amelyekre a tudósoknak, hát hogy mondjam, valami csekély válaszuk van. És akkor még csak az emberről beszéltünk. Mi a helyzet a természettel? Miért annyira sokféle a természet? Miért van valami elképesztő változatossága a fajoknak, növényeknek és állatoknak egyaránt? Erre a kérdésre az ige azt a választ adja, hogy igen, Isten a teremtőnk. Isten gondoskodik arról, hogy különbözőek legyünk, hogy sokfélék legyünk. És ezt mondja a Zsoltáros, igen, én magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Gyönyörű szépen fejez ki azt, hogy igen, Uram, én kapaszkodom beléd, bízom benned, te ismersz a legjobban engem. De most, ezen a ponton ássunk egy kicsit mélyebbre. Olyan szempontból mélyebbre, hogy tulajdonképpen milyen két véglete lehet az önismeretnek, abból a szempontból, hogy tulajdonképpen hogyan gondolkodunk magunk felől? Milyen képet ápolunk magunkkal kapcsolatban? Az ige egyértelművé teszi, hogy hajlamosak vagyunk beleesni egy és egy másik végletbe. A ló két túlsó oldalára. Mi a ló egyik oldala és mi a ló másik oldala ebből a szempontból, az önismeret szempontjából? Két új szövetségi igeszakaszt szeretnék idézni. Az első a Korintusi első levélben található, Korintusi első levél 4. fejezetében, és ott a 3.-4. verset szeretném olvasni. Tehát Korintusi első levél, 4. fejezete, és ott a 3.-4. vers. Hogyan beszél Pál apostol az önismeretről? Hogyan ismeri Pál apostol önmagát? Mit mond önmagáról, és arról, hogy ő hogyan viszonyul önmagához? Tehát 1 Korintus 4:3-4 következőképpen olvasom. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Megítélés kérdése. Azt mondja, mi a mérce a megítélésben? Az biztos, hogy nem, amit itt a 3. vers elején kifejez, hogy ti tőletek ítéltessem meg. Tehát azt mondja, hogy nem a gyülekezet véleménye a mérvadó ilyen szempontból, hogy egy emberről milyen képet alkot. Miközben Pál természetesen tiszteli a korintusi gyülekezetet, igaz, hogy a korintusi gyülekezetben volt baj és probléma elég, de azt mondja, a mérce nem ez, emberek sokasága, hogy milyen véleményt alkot a másik emberről. Azt mondja, az sem mérce, amit itt a 3. versben olvashatunk, csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól. Most akkor az emberek alkossanak véleményt rólam? Vagy a gyülekezet alkosson véleményt rólam? Azt mondja, ez nem igazán mérce. egy nagyon egyszerű dolgot mond ki, sőt, magam sem ítélem meg magamat, tehát azt mondja, bennetek sem bízom eléggé, az emberek sokaságában sem bízom eléggé, de magamban sem bízom eléggé. Tehát itt az emberi szintet ki is lőttük, ugye? Mert nincs más. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy nem ember a mérce. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az, mondja a negyedik versben. Tehát maga az Isten az, ugye összecseng a Zsoltárral a mondani való, maga az Isten az, aki igazán meg tudja ítélni, meg tudja ismerni az embert. Viszont azt ígértük, hogy ugye a ló egyik oldaláról, meg másik oldaláról fogunk beszélni. Na mi a ló egyik oldala ebből a szempontból? Különleges ez a negyedik fejezet, negyedik verse azért, mert egy picit félre vihet bennünket az a fajta károlyi fordítás, amit a kezünkben tartunk. Tehát ez a bizonyos 1908-as szöveg. Mert ugye azt mondja, mert semmit sem tudok magamra. Tehát az ember itt könnyen elcsúszhatna abba a gondolatba, vagy könnyen elcsúszhatna afelé a gondolat felé, hogy az ember semmit nem tud magáról. Nem? Mintha folytatná a harmadik vers végét. Azt mondja, magam sem ítélem meg magamat. Nem én vagyok a mérce. Semmit sem tudok magamról. Nem ezt mondja. Nem ezt mondja, mert figyeljük meg, hogy hogyan folytatódik. Mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Ezek szerint azt mondja itt az apostol, és így lehet értelmezni ezt a fordítást, hogy semmi terhelőt nem tudok magamra nézve. Semmi terhelőt nem tudok magamra nézve. De nem ebben vagyok megigazulva. Látjuk ezt a végletet? Tehát nem akármit tár föl itt az apostol, gyakorlatilag azt mondja, hogy nekem a véleményem saját magamról kifejezetten pozitív. Nem? Tehát erősnek tűnik talán ez a gondolat, de ő maga mondja ki, semmi terhelőt nem tudok magamra nézve. Azt mondja, ha csak magam nézem magamat, és nyilván nem részletezi ez, de ezek a gondolatok vannak e mögött, Jézus Krisztus apostola, hatalmas igehirdető, tömegek követik, gyülekezeteket alapít, és így tovább. Tehát egy abszolút sikeres élet a szó nemes hívő értelmében. Azt mondja, én nem ítélném el magamat. Én nem ítélném el magamat. Annyira érdekes ez, mert hogy ugye azt mondja, nem ez az én megigazolásom forrása. Mert akár itt is maradhatnék, hogy igen, jó képen van magamról, jó képet ápolok magamról, tehát ez a megigazolás útja. És nyilván teljesen egyértelmű Pál apostol további írásait figyelembe véve, hogy nem, a megigazolás az hitáltal történik. Márpedig a hitáltali megigazolás mindig a mindenható Istenre tekint. Nem saját magunkra, hanem az Istenre. De mondom, figyeljük meg ezt, hogy tulajdonképpen az apostol azok hangját szólaltatják meg, akik a lelkük mélyén azt gondolják, úgy érzik, hogy különösebb baj azért nincs velem. Különösebb probléma nincs velem. Semmi terhelőt nem tudok magamra nézve. Tehát erős talán ez a gondolat, de még egyszer mondom, az apostol nem véletlenül beszél erről a kérdésről. Mi a ló másik oldala ebből a szempontból? Az egyik tehát az egyik embertípus, vagy az egyik embercsoport hajlamos felemelni magát, hajlamos felmagasztalni magát. A másik embertípussal kapcsolatban a János első levelét kérem, hogy vegyük figyelembe és lapozzuk föl. János első levele, harmadik fejezete, és ott, ugye a Bibliánk szinte legvégén található ez, és ott a 20., 21. és aztán majd a 22. verset szeretném olvasni. Tehát János első levele, harmadik fejezet, 20., 21. és 22. verse. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Nagyon fontos gondolatot mond itt ki János apostol, azt mondja, hogy van olyan, amikor az embert vádolja a szíve. Vádolja a szíve. Ismerjük ezt az állapotot? Ugye hívő szempontból megfogalmazva, hogyha valami bűnt követtünk el, de azt az Isten elé visszük. Az Isten megbocsátja. Meggyőződésem, hogy többször jártunk már úgy, vagy sokan járhattunk így, hogy az a bűn, az mintha nem tűnne el. Az úgy ott van. Nyomaszt bennünket. Nem? Tehát annyira érdekes ez, hogy ezeket a bűnterheket sokszor úgy cipeljük magunkkal. Tovább visszük magunkkal. Azt mondja, szeretteim, ha vádol minket a szív, mit csináljunk, amikor vádol minket a szívünk? Ugye, hogy mennyire érdekes ez? Ez nem ez a bizonyos oldal alónak, amikor felmagasztaljuk magunkat. Ez sokkal inkább az az oldal, amikor úgy sárba döngöljük magunkat. Tehát, hogy én annyira mélyen sajnálom, szégyellem azt, amit elkövettem, hogy újra és újra felidéződik bennem, és szinte nem tudok szakítani azzal a bűnnel. Pedig elvileg letettem volna. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és nagyon-nagyon sokak élménye lehet ez. Egy pici leágazást hadd tegyünk, de nem szeretnék elmenni teljesen ebbe az irányba. Hasonló ez mondjuk a kisebb rendűségi érzéshez. Tehát amikor mások alá helyezem magamat, mások annyira jók, rendesek, hívőbbek, nagyobb tudásúak, és így tovább, tehát vég nélkül lehet ezt sorolni, és a magam szerepét óhatatlanul is szinte így lenyomom. Tehát, hogy én nem vagyok senki a többiekhez képest. Hát micsoda hatalmas dolgokat csinálnak ők, én meg ugye a szerencsétlen kis senki, én csak itt vergődöm. Azt mondja, szeretteim, ha vádol minket a szív, mit tegyünk az önváddal? Mit tegyünk azzal, hogyha a szívünk elkezd vádolni bennünket? János apostol figyelmeztet bennünket, hogy erre az útra ne térjünk. Tehát ez nem az Istentől jön. Nem az Istentől jön az, hogyha a vádolást, bármennyire is döbbenetes ezt megfogalmazni, szinte átvesszük Sátántól. Ugye? Mert hát ki a vádoló, ki más a vádoló, hanem Sátán. Most akkor én is vádoljam saját magamat? Hát akkor ez hogy néz ki? Azt mondja, ha vádol minket a szív, mi az a gondolat, ami bennünket segíthet ezen a ponton? Azt mondja, nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud. Tehát ember, neked ne a saját szíved legyen a mérvadó. Tehát nem az a mérvadó, hogy te mit gondolsz magadról. Felmagasztalnád magadat? Öreg hiba. Lesújtanád magadat a sárba? A sárga földig lehordanád magadat? Öreg hiba. Tehát ne tedd se egyiket, se másikat. Azt mondja, hogy nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud. És visszatér erre a gondolatra az apostol, szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket. Ha a szívünk nem vádol minket. Tehát azt mondja, tegyük csak félre egy pillanatra ezt a kérdést. Nem vádol minket a szívünk. Hogy folytatja? Bizodalmunk van az Istenhez, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek előtte. Tehát szinte kinyílik a világ. Kinyílik a hívő világ, kinyílik az isteni világ az ember előtt. Azt mondja, hogy nem az a helyes, hogyha mi vádoljuk magunkat. Ha nem vádoljuk magunkat, akkor bizodalmunk van az Istenhez. Végtelenül egyszerű dolgot mond ki, de fordítsuk meg. Hogyha megmaradunk ebben az állapotban, ha megmaradunk az önvádban, megmaradunk abban, hogy igen, elhibáztam. Nem csak egyszer, sokszor. Ha megmaradunk ebben, azt mondja, hogy akkor nem lesz bizodalmunk az Istenhez. Nem tudunk bízni az Istenben. Sőt, mit blokkol még ez a gondolat? 22. vers, és akármit kérjünk, megnyerjük tőle. De ha vádol minket a szív, akkor nem tudunk akármit kérni és megnyerni ő tőle. Tehát az az imádságainkat is blokkolja. Mert önvád. Mi a nagy csapdája az önvádnak, vagy éppen kisebb rendőrségi érzésnek? Az ember maga körül forog. Tehát, hogy én mit csináltam? Én ki vagyok? Én a másikhoz képest? Én aki? Stb. Tehát ezt hogy mondjam, úgy lehet ezt kifejezni, hogy egy életet le lehet így szinte élni. Az ige figyelmeztet bennünket arra, hogy ne te helyezd magadat az életed középpontjába. Ismeretes ez a mondás, nagyon bölcs szólásmondás a magyar nyelvben, hogy mindenki magából indul ki. Hát az igében ilyet nem találunk, hogy az Isten beszéde erre biztatna bennünket, hogy ember, indulj ki saját magadból. Indulj ki a mindenható Istenből. Indulj ki abból, hogy ő a teremtőd, és hogy hova akar téged eljuttatni. Tehát ez igazán az az ív, amit a hívő embernek érdemes bejárnia. Ezért nagyon fontos az önismeret kérdése, ezért nagyon fontos, hogy se az egyik szélsőségbe, se a másik szélsőségbe ne essünk, tehát se túlzottan jó képet ne ápoljunk magunkról, és mondjuk azt magunkban, hogy ó, hát én remek vagyok, tökéletes vagyok, jó, hát kisebb gondok vannak, de azért. Se pedig azt ne mondjuk, hogy én egy utolsó alávaló bűnös vagyok, akinek már esélye sincs üdvözülni. Véglet egyik, véglet a másik is. Vissza a Zsoltárhoz. Mit mond a 139. Zsoltár? Hogyan emeli fel a tekintetünket, és hogyan ad példát a Zsoltáros arra nézve, hogy nekünk milyen utat érdemes követni? 139. Zsoltár, ne felejtsük el ezt a gondolatot, amit ugye idéztünk ebből a Zsoltárból, a 13.-14. verset. Azt mondja, bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosakat a cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Tehát ez a gyönyörű az Isten munkálkodásában, hogy egyrészt megteremti az embert, de ugye itt nincs vége a történetnek, tehát nem következik be az, hogy aztán magára hagyná az embert. Azt mondja, csodálatosan megkülönböztettél, megalkottad veseiben, anyám méhében gondomat viselted, csodálatosak a te cselekedeteid. Tehát nem csak megteremtettél, Istenem, hanem utána folyamatosan munkálkodsz értem. Na ez az önismeret igazi útja. Ez az önismeret útja, hogy az ember nem magára koncentrál, nem magára figyel elsősorban, hanem arra, hogy az Isten mit tesz érte. Érezzük a hangsúlyeltolódást, ugye? Tehát nem én vagyok a középpontban, hanem az Isten cselekedetei, az Isten működése. Mit tesz? Hogyan fáradozik? Hogyan munkálkodik? Ha az ember ezt megtanulja, akkor a másokhoz való viszony tekintetében is hasonlóképpen járhatunk el. Nem a másik van a középpontban akkor, hogyha én látom, hogy ő mit csinál. Mert még a végén elkezdek foglalkozni azzal, hogy hú, hát ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, mindig a másik a hibás. Ugye nagyon könnyen előjön ez a gondolat. Az élet ezer területén megfigyelhetjük ezt. Férfiakat hadd szólítsam meg, de természetesen nőket is, akik autót vezetnek, abból a szempontból, hogy ugye, ha valamit látunk a közlekedésben, és valaki hibát követel, hát de könnyen szóvá tesszük. Ki finomabban, ki esetleg dühösebben, na de a másik, mindig a másik, mindig a másik a hibás, tehát hogy ő mit csinál. Az, hogy én, hát az egy másik kérdés. Na most ezért nagyon fontos ez, hogy az ember a másikhoz való viszonyában is számot vessen azzal, igen, egy dolog, amit látok, egy dolog, amilyen véleményt alkotok. Hogyan küzd érte is az Isten? Hogyan próbálja őt is segíteni? Hogyan küzd érte is a sátán? Akár ezt is bele lehet venni a gondolatainkba, mert ilyen értelemben bizony az ördög eszközei vagyunk néha. Mennyire jó lenne, hogyha sokkal többször lennénk az Isten eszközei. Jó, tehát megint csak ez a legfontosabb, óhatatlanul is azt látjuk, amit én csinálok, amit te csinálsz. Nem ez a lényeg elsősorban. Hogyan küzd, hogyan fáradozik, hogyan segít, hova szeretne eljuttatni, milyen kifutást szeretne adni az én életemnek, a te életednek, mindannyiunk életének. Jó, tehát ez a szemléletváltás az, ami hozzásegíthet bennünket ezen a téren a bölcslátáshoz. Csodálatosak a te cselekedeteid, mondja a 14. vers, és jól tudja ezt az én lelkem. És kedves gyülekezet, röviden szóljunk még arról ennek a Zsoltárnak a kapcsán, amit olvashatunk ennek a Zsoltárnak az utolsó részében, utolsó szakaszában. Nem tudjuk végigkövetni az egész Zsoltárt nyilván, tehát egy picit hosszú ahhoz, hogy minden részletéről szóljunk. Na de azért a 19. verstől elkezdődik egy olyan szakasz, ami egy picit, hát hogy mondjam, úgy zavarba hozhat bennünket. Tehát szépek és nemesek ezek a gondolatok, és gyönyörű szép, ahogy az emberről beszél, abból a szempontból, hogy milyen védelmet ad az Isten az ember számára. No de, nézzük ezt a 19. versről 22. versig terjedő szakaszt. Ezt olvashatjuk itt. Vajha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem. Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeit. Ne gyűlölje mé, Uram, a téged gyűlölőket, az ellened lázadókat ne utálja mé. teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek, és itt meg is állnék. Van még két vers a Zsoltárból vissza, de nem véletlen, hogy az a két vers még ott szerepel. Nézzük először ezt a négy verset. Ugye teljesen egyértelműnek tűnik, hogy itt egy olyan gondolatmenetet fogalmaz meg, ami, hát hogy mondjam, nem arról szól, hogy hogyan, miként lehetséges mondjuk megjavulniuk ezeknek az embereknek. Vagy hogyan tudja az Isten őket felemelni. Nem, a Zsoltáros egy az egyben azonosul az Istennel, aki ellen ezek az emberek bosszút forralnak, tervet szőnek, gonoszul szólnak felőled, ugye a 20. versben ezt olvashatjuk, és nevedet hiába veszik fel ezek a te ellenségeid. Na most nem akármiről beszél. Tehát azt mondja, hogy ezek gonosztevő emberek, akik azonosultak a gonoszsággal, tehát a kettőt szinte már nem lehet egymástól szétválasztani, de ráadásul még azt is mondja itt a 20. versben, akik a nevedet hiába veszik fel, fölöslegesen veszik fel. Tehát azokról az emberekről beszél, akik bár vallásosak, Isten nevét ugye emlegetik, de mégis ennek a vallásosságnak azt mondja, a világon semmi értelme. Sőt, egy picit erőteljesebben fogalmazza meg, nem is picit, azt mondja, ezek a te ellenségeid. Tehát álnok, álvallásos emberek, és gyakorlatilag totálisan fölösleges, hogy ők a hívők közé számláltassanak. Látszólag lehet, hogy azok, de a gyakorlatban ez teljesen másképp néz ki. Tehát tulajdonképpen ezek az emberek az arcátlanságaik leplezésére a vallást használják fel. Tehát ez egy nagyon-nagyon erőteljes gondolat, ami a Zsoltárban megjelenik. És föl is teszi a költői kérdést a Zsoltáros, hogy ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne utáljam én? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek. Tehát azt mondja, hogy igen, ez a bűngyűlölet állapota, de a bűngyűlölet állapotából gyakorlatilag túllép, és azt mondja, hogy ha azonosultak ezek az emberek a bűnnel, akkor én is gyűlölöm őket, Uram. És nyilván vigyázzunk nagyon erre, ez teljesen egyértelmű, hogy az a pont, az a szakasz az ember életében, amikor látja másokról, hogy ezek az emberek a Szentlélek elleni bűnállapotában vannak. Na most meggyőződésem, hogy kevesen vagyunk ilyenek, akik ezt ki tudjuk mondani, vagy akik ezt kimernék mondani egy emberről, vagy emberekről. Nagyon-nagyon vigyázzunk ezzel. Ezt a Zsoltár szerzője megteheti. A Zsoltár szerzője Isten előtt írja le ezeket a sorokat, és a Zsoltár szerzője egy az egyben azonosul a mindenható Isten gondolatával. Tehát itt egy különlegességgel találkozunk, de az is világos, hogy ahogyan az Isten szent haraggal viszonyul ezekhez az emberekhez, a Zsoltár szerző is szent haraggal viszonyul hozzájuk, ezt ő bizony megteheti, mert ilyen kapcsolatban van a Zsoltár valódi szerzőjével, vagy ihletőjével, inkább fogalmazzunk így, a mindenható Istennel. De, hogy még inkább nyomatékot adjon ennek a gondolatnak, ezért zárul a Zsoltár azzal a két igeverssel, amit itt olvashatunk, és ezt olvasnám még ebből a Zsoltárból. Azt mondja itt a 23. 24. vers. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszság valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tulajdonképpen ez a két vers hitelesíti az előző szakaszt. Nem? Tehát ennek a két versnek a fényében olvasni ezt a négy ige verset egészen másképp hangzik. Mintha azt mondaná, hogy én nem emberileg akarok nyilatkozni. A jelenséget látom, teljesen egyértelmű. De hogy Uram, te ezt hogyan ítéled meg? Az a te asztalod. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Figyeljük, hogy hogyan, miként ad keretet a Zsoltárnak ez a gondolat. Azt mondja, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. 23. vers, vizsgálj meg engem, ó Isten. Milyen érdekes, hogy először múlt időben fogalmaz, ezzel kezd, hogy múlt időben fogalmaz, aztán kéri az Istent, hogy vizsgálja meg az ő szívét. Ez az igazi önismeret útja. Ez az igazi önismeret, amikor az ember kész befogadni az Isten meglátását, az Isten véleményeit, vagy véleményét, na most nagyon fontos, ehhez nyitottság kell. Ezt a nyitottságot érzékelteti a Zsoltáros. Tehát elképesztően fontos az, hogy az emberben meglegyen ez a fajta nyitottság olyan értelemben az Istenre, hogy azt mondja, hogy nem az én véleményem, meglátásom, benyomásom, érzésem, nem ez a döntő, hanem hogy te, Uram, hogyan látod. Bár kimondok valamit, de ezek is, amiket kimondtam, legyenek te előtted, Uram. Te formáld ezeket a dolgokat. Bár teszek valamit, de én azt előtted szeretném tenni. Tehát ez az, amit itt a Zsoltáros elénk helyez, próbálj meg engem, mondja a 23. vers második felében, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Mennyire érdekes egyébként gondolatok. Erről is beszélt már a Zsoltár szerzője, nem? Tehát amikor arról szólt, hogy második versben, hogy messziről érted gondolatomat, teljesen egyértelműen leszögezi, hogy igen, ez így van. De mégis visszatér a Zsoltár végén erre, hogy ismerd meg gondolataimat. Tehát egy dolog, hogy kimondom a Zsoltár elején. De mire a Zsoltár végére érek, addigra kérem, hogy Uram, továbbra is tartsd meg azt, ahogyan te viszonyulsz hozzám. És ha ez a kapcsolat megvan közted és köztem, na akkor megnyílik az önismeret útja továbbra is, és tulajdonképpen azt mondja a Zsoltár szerzője, hogy ez az önismeret, ez nem csak egy pillanat műve, ez nem csak egy pillanatkép felvétel, hogy igen, egyszer átvilágított engem az Isten, és akkor most van egy képem önmagamról is, mert én ezt a képet megláttam. Ez egy dolog. És mi lesz a következő pillanatban? Mi lesz holnap? Mi lesz holnap után? Erről szól a Zsoltár, hogy ez egy állandó kapocs kell, hogy legyen Isten és ember között. Innentől kezdve az örökké valóság útja nyílik meg az ember számára, mert nyitottak vagyunk a munkálkodására. Nyitottak vagyunk arra, hogy ő hogyan dolgozik értünk, hogyan fáradozik értünk. Nyitottak vagyunk arra, hogy valóban a megváltást célhoz érjen az ember számára. Erről is szól a Zsoltár, még ha csak rejtetten, a sorok között is, nem csak a teremtésről, hanem a megváltásról is, a megváltott emberről, arról a megváltott emberről, aki végtelen hálás lehet Jézus Krisztusnak, hogy mindezt lehetővé teszi. Az életet, azt a nyitottságot, az önismeretet, mindazt, amit Jézus Krisztus elkészített számunkra. Vezérelj engem az örökké valóság útján, ezzel a kéréssel zárul tehát a Zsoltár, és ugye érzékelteti azt, hogy ez egy út. Érzékelteti azt, hogy ennek az útnak majd a legvégén lesz csak vége, a legvégén ér véget az, ahogyan az Isten vezeti az embert. Egy a lényeg, hogy a nyitottság, ez maradjon meg az ember szívében, lelkében, és innentől kezdve, hogyha ez működik, ha ez megvan, akkor a szélsőségeket el tudjuk kerülni, ne felejtsük ezt el, se nem fogjuk felmagasztalni magunkat, se nem fogjuk lehordani magunkat, vádolni magunkat. Azon az úton fogunk járni, azon a keskeny úton, ami az Isten és az ember közötti kapcsolat, szoros kapcsolatnak az útja. Kedves gyülekezet, azt kívánom, hogy valóban találjuk meg ezt az utat, és azt kívánom, hogy valóban így jussunk igazi önismeretre. Kulcsfontosságú, mindannyiunk számára kulcsfontosságú, nem találok szavakat magamra, ahogyan egyszer József Attila fogalmazott. Ez a mondás is utal arra, hogy bizony az ember számára is lehetnek meglepetések önmagával kapcsolatban is. Tehát az önismeret ilyen értelemben egy állandó lehetőség az ember számára. Adja az Isten, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, és hogy ez az igazi kapcsolat Isten és ember között, Isten és közöttünk, ez valóban állandó és szoros legyen. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy kérhetjük a te támogatásodat, a te segítségedet, ahogyan énekeltük is. Köszönjük, hogy védelmül szeretnél szegődni gyönge lelkünk mellé, és szeretnél bennünket felemelni magadhoz. Szeretnél bennünket úgy látni és láttatni magunk számára is, ahogyan a számunkra a legjobb, leghelyesebb és leginkább mélyreható. Köszönjük, hogy bölcsességgel, szeretettel, igazságossággal viszonyulsz hozzánk, és köszönjük, hogy olyan gyengétséggel veszed körül a mi lelkünket. Hálásak vagyunk ezért a munkáért, amit értünk végzel. Hálásak vagyunk azért, hogy megteremtettél bennünket, és köszönjük, hogy a te munkád itt nem ért véget, hanem a te cselekedeteid, azok folyamatosak, és szeretnéd, hogy a szívünk nyitott legyen feléd. Kérünk, segíts megismerni magunkat, segíts megismernünk téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, megváltunkat, Jézus Krisztust. Segíts, hogy te lehessél az életünk középpontja, és ne pedig mi magunk. Fohászkodunk önmagunkért, Urunk, fohászkodunk a megtisztulásunkért, azért, hogy te folyamatosan fejleszteni tudd a mi jellemünket, tisztítani tudd a mi cselekedetünket, egész lényünket. Adj, kérünk, nyitottságot a szívünkben erre a munkára, amit te szeretnél elvégezni. És köszönjük, hogy az örökké valóság felé irányítod a mi tekintetünket. Add, hogy mindig tudjunk ebben bízni, hogy te hova szeretnél bennünket elvezetni. Köszönjük ezt a munkát, amit értünk végzel. És köszönjük, hogy ez a munka folyamatos. Köszönjük, hogy nem lankadsz ebben a munkában. Hálás szívvel mondunk ezért köszönetet, Urunk. De még egyszer kérünk, tedd nyitottá a mi szívünket a te munkádra. Kérünk arra, hogy szent lelkeddel vezess, támogass bennünket, és segíts, hogy egyre tisztábban, egyre inkább úgy álljunk előtted, ahogyan te látni szeretnél bennünket, mindannyiunkat. Megváltunk Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, és köszönjük, hogy te minden segítséget megadsz ehhez. Amen.